Pál levele a rómaiakhoz, 5. rész és az első verstől olvasom, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét, az ő igéje és az Úr iránt való tiszteletből. Ez az Új Szövetség 175. oldalán található. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 5. rész és az első 5 vers. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Úrunk, hálát adunk a Te igédért, és újra megvalljuk, hogy hisszük, hogy a Te igéd igazság, és hisszük, hogy a Te igéd, ami megváltoztatja a mi életünket, és most megnyitjuk a mi szívünket, és kiáltunk Te hozzád, hogy szólj hozzánk, engedd, hogy változás történjen a bensőnkben. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Kérnék két erős fiatalembert. Na, hát erre úgy lett, hogy senki nem merjen. Na, van itt egy, még egy. Ezt mindenkinek adjatok ebből egyet. A mai igében és az igehirdetésben több igét fogunk majd megnézni, és azért is adom ezt a kis lapot, hogy könnyebben követhető legyen számotokra, illetve otthon, hogyha gondoljátok, akkor átnézhetitek. Ez csak azoknak érthető, akik itt vannak, tehát nem érdemes továbbadni, mert annyira nincs ez, tehát az nem fogja tudni követni, aki nem hallotta. Viszont arra kérlek benneteket, hogy ne próbáljátok talán most az egészet úgy mindent megérteni, mert nem könnyű, hanem próbáljátok arra figyelni, hogy Isten mit mond számotokra abban a témában, amiről ma szó lesz. Egyébként ez a téma, ez a reménység. Ma a reménységről lesz szó, és az a kérésem, hogy nyissuk meg a mi szívünket most, hogy mit akar hozzánk szólni ma Isten a reménységem keresztül. Akinél van toll, az le is írhat valamit erre a kis papírra, és így megmaradhat. Tehát ez legyen a célunk, hogy úgy menjünk el, hogy megértettük Istennek a szavát. Hát úgy olvassuk itt az első versben, hogy mivel tehát megigazultunk hitáltal. Ugye mit is jelent ez a megigazulás? Ez akkor történik, amikor átadjuk az életünket az Úrnak, amikor mondjuk úgy, hogy megtértünk, újjászülettünk, és az Isten Krisztusra nézve megigazít bennünket. Krisztusra egy darab maradt, köszönöm szépen, akkor jó sikerült számolni. Krisztusra nézve megváltoztat bennünket, és igazként tekint ránk Krisztusért. Egy csodálatos dolog ez, amikor ez történik az életünkben, de hogyan is történik ez? Mi is történik akkor bennünk? Amikor valaki eljut a megtéréshez, és a megtérés küszöbéhez, vagy pedig már átment rajta, akkor egy fontos dolog történik az ő életében. Mégpedig az, hogy az ő reménységét beleveti Istenbe. A reménységét beleveti az egyigaz Istenbe. És úgy veti bele a reménységét az Istenbe, hogy nem tud mindent előre. Nem ért mindent. Nem tudja betéve az egész Bibliát, nem tudja, hogy mi lesz az ő sorsa. Nem tud mindent Istenről, de valami az ő bensőjében azt mondja, hogy én most, Uram, én most odaadom az életemet. Ez egy nagyon izgalmas és csodálatos dolog, amikor ez megtörténik az embernek a szívébe. Ugye a reménység az, a bibliai reménység az nem bizonytalan óhaj, hanem megalapozott, örömteli várása annak, ami egészen biztosan bekövetkezik az örök életnek. Amikor valaki megtér és az Isten megigazítja, akkor a reménységét beleveti abba, amit nem tud pontosan, de benne van egy biztos dolog, hogy ez jó lesz, hogy Istenem, hozzád akarom kötni az én életemet. Amikor azt olvassuk, hogy mivel tehát megigazultunk hitáltal, akkor erre gondoljunk, hogy mindenki, aki már ezt megtette, akkor az volt az az első pont, amikor a te reményedet Istenbe vetetted. A pénteki házi csoporton beszélgettünk a szeretetről, az első szeretetről, és gondolkoztunk, hogy miben más az első szeretet, mint az, ahogy már utána szeretjük az Istent, és megfogalmaztuk, hogy az mélyebb, meg megfogalmaztuk, hogy időnként az talán el tud szürkülni, és meg kell változtatni benne valamit. De szeretném mondani, hogy ugyanígy van a reménységnél, hogy amikor te megtértél és a reményedet Krisztusba vetetted, az hasonló az első szeretethez, hasonló ahhoz a lelkesedéshez, amit a szeretetről is beszél az Isten. És ez a remény, ez megmaradhat az egész életedben. Ott kezdődött. Aztán úgy olvasuk tovább, hogy mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus által. Mi azt olvassuk, hogy békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus által. Hát amikor megtértünk, amikor emlékeztek rá, hogy átéltük ezt a csodálatos dolgot, akkor olyan nagy békességünk lett az Úrba, igaz? Akkor minden megváltozott, hirtelen úgy éreztük, hogy minden megoldódott, és békében vagyunk az Istennel, a mi lelkünk nyomorúságai lehúltak, és egy igazi békében voltunk. Csak az érdekes, nézzétek, hogy az van írva, hogy békességünk volt Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amikor megtértünk. Nem ez van itt írva, hogy békességünk volt az Istennel, hanem mi van ott írva? Hogy békességünk van. Ezt úgy érthetjük, hogy ott elindult ez a békességünk, és ez a békesség, ebben vagyunk, és ez most is van. És hogyha ezt olvassuk, akkor úgy az van bennem, hogy hát ez egy nagy kihívás. Most egy nagy kérdés, hogy békességünk van Istennel, hogy tényleg ebben a békességben élünk? Mert azt mondja Isten igéje, hogy mivel tehát megigazultunk a hitáltal, békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez a békesség, ez nem azt jelenti, hogy bűntelenek vagyunk, nem azt jelenti, hogy semmi rossz fát nem tettünk a tűzre, de azt jelenti, hogy az Isten elé örömmel vidáman megyünk, és úgy megyünk, biztonsággal megyünk, és úgy megyünk, mint egy szerető atyához. Hogy ez van-e a mi szívünkbe, mert itt az igében ez van, hogy mivel tehát megigazultunk, békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A reménységnek, tehát ez a kezdete, ez akkor van, amikor megtértünk. Ez, amikor akivel ez már megtörtént, erre múltra tud visszatekinteni, hogy akkor indul, de nem úgy múltra, hogy akkor történt és már nincs, hanem ott kezdődött ez a reménységem az Istenbe. Aki még ezt nem élte át, annak szeretném mondani, hogy itt kezdődik a megtérés, amikor a te reményedet veted az Istenbe. Amikor te azt mondod, hogy már nem értek mindent, de érzem Istennek a szeretetét, és Istenem, átadom neked az életemet, ahogy énekeltük, hogy az én lelkemet odaadom neked. Aztán folytatjuk a második versben, hogy ő általa kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Itt a második versben Pál megmutatja a reménységnek a másik végét. Ugye ott kezdődik a reménységünk, amikor megtérünk, és aztán ott fejeződik be, vagy ott se fejeződik be, hanem ott aztán az örökké valóságba megy, de az a mi célunk, amikor Isten dicsőségébe kerülünk, amikor az örök életbe megyünk be. Ez a mi célunk, e felé haladunk, ez a mi reménységünknek a végső célja. Az a reménységünknek a végső célja, hogy az Istennel leszünk, és amikor elköltözünk erről a világról, akkor az Úrhoz megyünk. Ide fut ki a megtérésünk pillanatától, ez az egész életünk, ez egy nagy ívet mutat, kinek mennyi időt jelent, de ide megyünk tovább. És azt mondja itt Isten igéje, hogy szabad utat kaptunk ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségébe. Azt gondolom, hogy ez a kegyelem, a Krisztus kegyelmi trónusa, ahova nap mint nap megyünk, ahova vasárnapról vasárnapra felfrissítjük magunkba ezt, de nem csak vasárnap, hanem minden nap szükségünk van. Ez a napi kegyelem, ami megerősíti bennünk a nagy célt, ahova jutunk. Amikor megállok egy nap végén, és azt mondom, hogy Uram, itt vagyok, és bocsáss meg, akkor mindig elgondolom, hogy mekkora nagy szükségem lesz majd ott az utolsó napon a kegyelemre, hogy mekkora nagy dolog lesz, amikor ott ez beteljesedik, mert most mindig úgy vagyok, hogy Uram, letértelek eléd, és kérem a te kegyelmedet, és megfogadom, és igyekszem, hogy ne vétkezzek, de tudom, hogy még fogok jönni. De amikor majd odaállunk az Isten elé a végén, és akkor ott leszünk, és ott leszünk az ő kegyelmébe, és egyszer csak meglátjuk, hogy bementünk az örök valóságba. Milyen csodálatos lesz. És amikor minden nap megállsz a Krisztus előtt, az ő kegyelmi trónusa előtt, akkor mindig gondolj arra, hogy mindez oda vezet ki, hogy egyszer majd meg fogsz állni az Úr előtt, a végső napon, és ott az Úr végső módon bevisz téged az ő kegyelmébe, hogy milyen nagy dolog lesz, milyen csodálatos, hogy ez a napi kegyelem az, ami mutatja nekünk, hogy hova haladunk. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért van szükségünk reménységre? Miért van szükségünk reménységre? Talán mondhatjuk azt, hogy azért van szükségünk reménységre, mert vannak dolgok, amiket nem látunk. Amiket nem látunk. Ugye a Római Levél 8. rész 24. versében olvassuk, hogy mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kéne neki remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjunk. Azért van szükségünk a reménységre, mert olyan dolgok vannak előttünk, amiket nem látunk. Amiket csak hitben értünk, és amit a szívünkkel tudunk megragadni, és azért van szükségünk a végső reménységre, mert elviselhetetlen. És borzalmas az a tudat, hogy nem tudom, hogy mi lesz velem, amikor meghalok. Nem tudom, hogy hova megyek. Szüksége van a reménységre, mert még nem látom, de álhatatossággal várom. De, sőt, még sok más dolog is van ebben a világban, amiért szükségünk van a reménységre, hiszen nem sokára itt fogjuk olvasni, hogy vannak megpróbáltatások. A megpróbáltatások miatt, a megpróbáltatásokban szükségünk van arra, hogy legyen reménységünk, hogy ezen túl fogunk lépni. Nem tudom, milyen megpróbáltatásban vagy, de van reményed abban, hogy ezen túlmész. Én annyiszor megértettem ezt már, és annyiszor elbukom ebbe, amikor benne vagyok a megpróbáltatásba, hogy hirtelen érzem, hogy fogyatkozik a reményem. És kezdem megfogalmazni az emberi dolgokat, hogy talán itt van ennek a dolognak a vége. Szükségünk van a reményre, mert megpróbáltatások vannak, vagy szükségünk van a reménységre, mert látunk olyan dolgokat a világban, amelyek megijesztenek bennünket. Látunk más embereknek az életében olyan dolgokat, amiket esetleg azt mondanánk, hogy hú, ha ez velem történne, akkor mi lenne? Azt lehet, hogy én nem tudnám elhordozni. Látunk dolgokat a világban, amik megrémisztenek bennünket. Szükségünk van a reménységre, mert aggodalmaskodunk. Mert bennünk van az, hogy aggódunk a jövőért. És a reménység az pont arról szól, hogy a jövőre nem aggodalmaskodva tekintesz, hanem reménységgel. Úgy is mondhatnánk, hogy reménység nélkül nem lehet élni ebben a világban. Szeretném mondani, hogy reménység nélkül nem lehet élni ebben a világban. Ha nincs reményed, ha meghalt a reményed, hogyha kimondod, hogy nincs tovább, nem tudsz élni ebben a világban. Onnantól kezdve vége van az életednek. Isten igéje bátorít bennünket, hogy reménységben éljünk, hogy állhatatosan várjuk azt, amit Isten megígért számunkra. A reménységnek tulajdonképpen van három megnyilvánulása az életünkben. Az első, amiről már beszéltem, amikor megtérünk. Az indulópont, amikor egyszer valaki kimondja, hogy bár sok minden aggodalmam van, már sok minden van az életemben, de hiszek neked, Istenem. Hiszek neked, és nem azért, mert mindent tudok, hanem mert megragadtad az én szívemet, és elindul a reménység az életedben. És a reménységnek a vége, a másik megnyilvánulása, az az örök élet, ahova megyünk. Az 1 Korintus 15-19-ben olvassuk, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk, a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azt mondja Isten igéje, hogy ha a reménység az csak erre a földre szólna, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De nem azt olvassuk, hogyha ebben az életben reménykedünk, akkor nyomorultabbak vagyunk, hanem azt olvassuk, hogyha csak ebben az életben. Ezért fontos tudnunk, hogy a mi reménységünk a megtéréstől indul, és eljut az örök életbe. A Krisztusban reménykedünk, mert ő feltámadt és él. De van a reménységünknek egy középső szakasza, amelyik a megtérésünktől elvisz bennünket az örökké valóságba. Az az út. Az az út, amin járunk, az a reménységnek az útja, és nem lehet úgy reménykedni, hogy megtértél, és utána végigmész egy reménytelen életen, és bejutsz az örök reménységbe. Ilyen nincs. Ez összefügg. Úgy is mondhatnám, hogy amikor megtérsz, az ott volt az ajtó, amin beléptél. Kicsoda az ajtó? Krisztus az ajtó, akin beléptél. Krisztuson keresztül tudsz üdvösségre jutni. Ő általa tértél meg. És aztán a végén, mikor bejutsz az örök életbe, akkor kicsoda az örök élet? Krisztusban van az örök élet. Ő maga az örök élet, ahogy 1 János 1-ben olvastuk, hogy eljött közénk az örök élet, de közben van egy út. És kicsoda az út? Krisztus. Ő az, aki végigvisz téged a megtérésedtől az örökké valóságig, az örök életbe. És a reménység... Nek van tehát ez a része, amiben járunk, ez van most. Az egyik a múltban volt, ha már megtértél, a másik ott van a jövőben, de ez van most, és ez van, ami elé tekintesz. És nem élheted úgy az életedet, hogy most reménytelenül éled az életedet. Ezek a dolgok összefüggnek. A megtérésed, az út, amit bejársz, és ahova jársz, ahova mész. Minden ember harcol a maga módján a reménységért. Minden ember vágyik a reménységre, még az is, akinek nincs igazán reménysége, nincs Krisztus az életében, mindenki vágyakozik. Pál apostol, amikor elfogták, és egy beszédet mondott, a következőt mondta Apcsel 26.6-ban. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal állhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Arról beszél itt Pál, hogy Izrael népének volt egy reménysége. Most is van egy reménysége, hogy Isten elküldi a messiást, és nem ismerték föl benne Krisztust, de azt olvassuk, hogy ez a nép ennek a teljesülését reméli, és éjjel-nappal állhatatosan szolgál Istennek. Izrael népenek volt egy reménység. A tragédia és a szomorú az volt, hogy nem ismerték föl, amikor ez beteljesedett. Ugyanígy a pogányoknak is van valamiféle reménységük. Keresnek valamiféle reménységet, csak hamis reménységet keresnek. Hamis isteneket keresnek, mint ahogy az Efezusi levélben olvassuk, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Pál látja, hogy nekik nincs reménységük, de azok a pogány emberek is keresik, valami fogódzót keresnek, és mindenféle hamis istenek felé mentek. Aztán itt van a modern világunk, ahol annyi mindent keres az ember, ami belekapaszkodhat. Az 1 Timóteus 6.17-ben olvassuk. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságba reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. Azt mondja tehát itt az Isten igéje, hogy az emberek például megtalálhatják a gazdagságban a reménységet, és ez még a hívőkre is vonatkozhat, hogy a mi reménységünk elcsúszik, és világi dolgokba kezdünk reménykedni. Azt mondja így, hogy akik-e világban gazdagok. Nyilvánvalóan itt anyagi gazdagságról van alapvetően szó, de azt mondom, hogy ha te a világban gazdag vagy valamilyen területen, akkor vigyázz, nehogy abban legyen a te reménységed. Mert bár tudjuk azt, és a Prédikátor könyvében olvasunk arról, hogy azt vette észre a prédikátor, hogy tulajdonképpen mindegy, független, hogy valaki milyen életet él, ilyen életet él, olyan életet él, tetszik az élete Istennek, vagy nem tetszik, bizonyos dolgok ugyanúgy érhetik. Ugyanúgy érhetik az életét, és olyan könnyen eljuthatunk oda, hogy tehát akkor azok a dolgok is reményt jelenthetnek, amik ebben a világban vannak. De azt mondja itt Timóteusnak Pál, hogy tanítsd meg azoknak, akik a világban gazdagok, hogy ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek. A világban annyiféle módon keressük a reményt. Annyi dolog van az életedben, nem tudom, hogy mit mondanál most, hogy mi kéne, hogy ahhoz történjen, hogy megváltozzon az életed. Ugye az íjében is van egy ilyen mondat, hogy hányas, így kezdődik ez az evangelizációs beszélgetés, hogy hányasra értékeled az életedet. És akkor mindenki mond 1-10-ig valami számot, és a következő kérdés, hogy mi kéne, hogy ahhoz történjen, hogy jobb legyen. És most kérdezem tőled, hogy mit gondolsz a te lelked mélyében, mi kéne, hogy történjen? Mire gondolsz, hogy most, amikor hazamész, mi kéne, hogy történjen ahhoz, hogy jobban érezd magad? Olyan sok dolgot meg tudunk fogalmazni. De azt kell látnunk, hogy igen, harcolunk a magunk módján a reménységért, de Isten igéje viszont mondja nekünk, hogy ne a magunk módján harcoljunk, ne azokban a dolgokban higgyük, amiket úgy gondolunk, hogy majd megváltoztatja az életünket, hanem higgyünk Istennek, akiről majd fogjuk olvasni, akiről úgy mutat be a Biblia, hogy a reménység Istene. A reménység Istene. Higgyünk neki, hogy hogyan lehetünk reménykedők. És ez a következő kérdés, hogy hogyan lehetünk reménykedők. És nézzétek itt a harmadik verstől, Pál a következőt írja. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. Itt mond valamit Pál, hogy van egy út a reménységhez. Van egy út, egy olyan út, amelyik megerősíti benned a reménységet. És úgy kezdődik, hogy azt mondja, hogy de mi nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Hát ez nem jól hangzik. Egy kicsit majdnem mondhatnánk, hogy ez őrült volt ez a Pál. Hogy a megpróbáltatásokkal dicsekszik. De miért dicsekszik a megpróbáltatásokkal? Azért, mert tudja, hogy azok kimunkálják a reménységet. Úgy is mondhatnám, hogy ha arra válaszol, hogy hogyan lehetünk reménykedők, az első lépés az, hogy a megpróbáltatásokat más szemmel nézed. Ezt a Biblia hitnek nevezi. Amikor megtértél, és mész Krisztushoz az örök életbe, ezen az úton vannak a megpróbáltatások, és ezt más szemmel nézed. Nem úgy nézed, mint a te testi szemed nézni, a világ nézni, hanem azt mondod, hogy úgy tekintesz rá, hogy azt Isten mondja, hittel tekintesz rá, Isten felé való bizalommal tekintesz rá. És hányszor van az, amikor a megpróbáltatásban pont fordítva történik, megrettenünk. De Isten igéje azt kéri ma tőlünk, hogyha van megpróbáltatás az életedbe, akkor tekints rá hittel, tekints rá úgy, mint ahogy Pál tekintett, hogy dicsekszünk a megpróbáltatásokkal, mert tudjuk, hogy ez a megpróbáltatás, ez a reménységet hozza a te szívedbe. És onnan úgy folytatja, hogy mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. Tulajdonképpen az, hogy a megpróbáltatásra hittel nézek, az még önmagában csak a kezdet. Elhiszem, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni. Elhiszem, hogy Isten szólni fog hozzám, megbátorít engem, de az álhatatosság, úgy mondhatnám, hogy az a hitlépés. Az az a hitlépés, amit meg kell tenned. Hogyha most vagy valamilyen megpróbáltatásban, akkor bizalommal tekints arra, hogy Isten ezt nem azért adta, hogy téged tönkretegyen, de tedd meg azt a hitlépést, ami neked a hitlépés, hogy álhatatos maradsz ebben a megpróbáltatásban. A 78. Zsoltár 6. versétől olvasom. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és a felnőnek beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem maradt hű Istenhez, mint az íjjal fölfegyverzett efraimiak, akik meghátráltak az ütközet napján. Nem tartották meg az Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását, elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyeket látniuk engedett. Az álhatatosság A megpróbáltatásban ott kezdődik, hogy Istennek kimondod, hogy te őt fogod szeretni, akármi történik. Mint ahogy a Dánielnek a társai mondták, hogy ők nem fognak leborulni, akármi is történik. Ha megment, mert az Isten meg tud menteni, de ha nem ment meg, akkor sem. Az álhatatosság ott kezdődik, hogy ugyanaz a reménység jön, ami a megtérésednél volt. A megtéréskor mindenki valamilyen nyomorúságban van a lelkében, megérti, hogy nagy bajban van, és a reményét Istenben veti, és ugyanez, amikor megpróbáltatás van az életedben, akkor az ugyanez a reménység működik, és azt mondod, hogy Istenem, én te beléd vetem a bizalmamat. Ezt jelenti álhatatosnak lenni, vagy Jeremiás 29.12-ben azt olvassuk, hogyha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Arra bátorít bennünket az Isten igéje, hogy ha bajban vagy, akkor ne add föl. Akkor légy álhatatos az imádságban, és küzdjél. És ezt oly sokszor tapasztaltam az életemben, amikor nagy bajban voltam, hogy akkor valahogy még jobban oda mentem Istenhez. És olyan csodálatos dolog ez, hogy amikor jól élünk, akkor hálaadással lehetünk, de amikor bajban vagyunk, akkor oda megyünk Istenhez, és imádkozunk, és álhatatosak vagyunk, és ez megerősíti a mi életünket. Vagy pedig az álhatatosságról Jakab levelében olvasunk még. Azt mondja, ugyanezt a gondolatot mondja Jakab. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja, de hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virág lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Látjátok, hogy ez arról szól, hogy aki megtért, az végig járja ezt az utat, a Krisztusnak az útját, és a végén eljut az örökké valóságba. És ez a reménységnek az útja. És úgy olvassuk, hogy az álhatatosság kipróbáltságot eredményez. Az álhatatosság következménye, az eredménye a kipróbáltság. Hogyha álhatatos tudsz maradni, és kitartasz, és nem adod föl, akkor kipróbált leszel, és azt mondja, hogy a kipróbáltság pedig reménységet eredményez. A kipróbáltság hozza meg azt a gyümölcsöt a te szívedben, amit reménységnek hívunk, amire annyira vágyunk, amikor a korintusi levélben olvassuk, hogy a hit, a remény és a szeretet, ez az a három, ami a leglényegesebb az életünkben. A hit lépéssel indul, a reménység jön a mi életünkben, és ettől függ, és ennek következménye is az te szereteted az életedben. Persze, tudjuk azt, hogy a megtérés és az örökké valóság között nagyon göröngyös az út, és annyi féle van, annyi minden van az életünkben. És emberileg olyan nehéz. De azt mondja Isten igéje, és azt mondja Isten ma, hogy ne add föl. Ne add föl. Ha úgy arra készültél, hogy most már föladod, ne add föl. Mert Isten reménységet akar adni a te életedbe. De persze föltetjük a kérdést, hogy akkor ilyen, úgymond egyszerű, vagy ilyen lenne ez a dolog, hogy csak ettől függ a reménység, hogy én akkor álhatatos vagyok, és akkor már rögtön reménykedek. Hogy honnan jön a reménység? Mi a reménységnek a forrása? Nézzétek, itt van az 5. versben. Azt mondja, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Vagy pedig a 15. rész 13. verse. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Azt látjuk tehát, hogy a reménység az a reménység, ami megváltoztatja az életedet, ami behozza az örömöt és a békét a szívedbe, az a Szentlélek által van. Azt Isten küldi. Azt Isten helyezi a te szívedbe. De ehhez, amit te meg tudsz tenni, az egy dolog, hogy a megpróbáltatásokra hittel nézel, és azt mondod, hogy visszautasítod, hogy a megpróbáltatás az rossz, és nem engeded, hogy összetörjön, és állhatatosan várod azt a reménységet, hogy Isten az, aki megszabadít téged, megszabadít az úton, és a végső szabadulásba visz, de az Úr ígéri, hogy ha te állhatatosan élsz, akkor az ő szent lelkével betölt téged, és azt mondja, hogy beviszi a reménységet a te szívedbe. Az a reménység, ami megváltoztatja az életedet, az Istentől való reménység. Ő az, aki feltölti a te reményedet. Gondolkoztam azon, hogy ez hogyan működik, hogy amikor megtérünk, akkor automatikusan bejön ez a reménység, és onnantól kezdve ez már ki van pipálva. És olyan jó lenne. Nem igaz, ha így lenne, hogy megtérünk, a reménység bekerül a szívünkbe, és onnantól kezdve már csak reménykedünk. De aztán, amikor végig gondoltam csak a magam életét, és esetleg egy-két más embernek az élete is jött, akkor rájöttem, hogy ez nem így működik. Mert olyan sok reménytelen keresztény van. És én is olyan sokszor reménytelennek érzem az életemet. Úgy látom, hogy valószínűleg ez úgy működik, mint ahogy a lélekkel való megtelés is működik, hiszen tudjuk, hogy amikor megtérünk, akkor a Szentlélek lakozást tesz a mi életünkbe, beköltözik, és tanácsadó lesz a számunkra, és megmutatja nekünk az igazságot, megmutat sok mindent, elvezet, de mi tudunk neki mondani nemet is, és bizony sokszor megtesszük. De arról is olvasunk az igében, hogy van a lélekkel való találkozásnak egy más formája, amit úgy mond a Biblia, hogy megtelnek lélekkel. És akkor megtelik valaki lélekkel, akkor tulajdonképpen Isten lelke átveszi teljesen az uralmat, azt gondolom, hogy a reménység is ilyen, az az ember, aki Istentől való reménységgel rendelkezik, az csak az Isten lelke tudja adni. És tudjátok, megnéztem a Bibliában azokat a helyeket, ahol a lélekkel való megtelésről ír az ige. 9 ilyen helyet találtam, és megvizsgáltam őket, hogy ez hogyan működik, hogy kell ezt csinálni. És ugye az ember arra gondol elsőre, hogy valaki jön, és akkor ráteszünk a kezünket, és akkor imádkozunk, és hatalmasan betelik lélekkel, és így fog menni. De ott leírtam, megnézhetitek otthon is, ott vannak kiszedve a Szentlélekkel való megtelésre az igék, hogy nem találtam ilyesmit. Illetve a 9-ből van egy, amikor Anániás az Istennek a különös útmutatására pára teszi a kezét, és pár akkor megtelik Szentlélekkel, de a többinél nem ezt találtam. Most nem fogjuk végignézni, de ha valaki szeretné, nézze meg, de csak pár dolgot említek erről. Például azt írja Isten igéje, hogy Keresztelő János, Bemerítő János már az anyamékben megtelt. Telve volt lélekkel. Istennek a döntése volt az. János nem tudott semmit ott tenni. Vagy azt olvassuk, hogy amikor Erzsébet Jánosnak az édesanyja találkozott Mária, és Mária köszöntötte őt, Erzsébet megtelt lélekkel. Vagy azt olvassuk, hogy Zakariás, amikor János apja megnémult, és amikor megnyílt a szája, akkor megtelt lélekkel, és prófétálni kezdett. Vagy aztán, amikor pünkösd volt, akkor azt olvassuk, hogy ott voltak együtt a tanítványok, együtt voltak, imádkoztak, várták az Urat, és Isten egyszer csak kitöltötte az ő lelkét. Vagy amikor Péter nem sokkal utána egyszer csak ott állt a nagy tanács előtt, és talán úgy volt, hogy ő meg se tud mukkanni. Hát olyan tudós emberek vannak itt, és egyszer csak betöltötte őt a lélek, és aztán elmúltak a főpapok is, hogy kicsoda ez az ember, ez a halász, aki így beszél hozzánk. Vagy amikor kiszabadult Péter és János, és visszamentek az övéikhez, és könyörögtek, azt mondjuk, hogy megrendült az a hely, és megteltek lélekkel. Vagy aztán Pál, amikor egy varázslóval találta szembe magát, és Isten betöltötte lélekkel. És még egy van, amikor valahonnan elüldözték a tanítványokat, és tovább mentek, és Isten betöltötte őket lélekkel és örömmel. Azt látjuk, hogy ez a betöltés, ez Istentől függ. Isten adja, és úgy tudnám, hogyha összefoglalnám, hogy mi kell ehhez, hogy te örömmel tele legyél, és hogy a reménység legyen a te szívedben, hogy szent élet kell hozzá, hogy imádság, a közösség gyakorlása, az Úrnak a vezetése, és az Úrnak a szolgálata. Amikor megnéztem, hogy mikor is töltötte be ezeket az embereket a lélek, akkor azt látom, hogy ezeket tették. Gyakorolták a közösséget, imádkoztak, mentek az Úrért, és amikor egyszer csak odálltak, hogy az emberi tudásnak vége szakadt, akkor Isten jött és betöltötte őket lélekkel. És ugyanígy van a reménység is a mi életünkben. Ugyanígy van a reménység is, hogy a reménységet mi magunk nem tudjuk kimunkálni. Nem tudjuk a mi szívünkbe tenni. Egy dolgot tehetünk, hogy nem adjuk föl, és álhatatosan várjuk, és álhatatosan szolgáljuk az Urat, és az Isten fog betölteni. Azt ígéri nekünk, azt mondja, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Isten végzi ezt. Vagy a Róma 15-13, vagy a Szentlélek ereje által adja a reménységet a mi életünkbe. Hogyan is történik tehát, hogy milyen is egy reménykedő élet? Elkezdődik a megtéréskor, végigjárjuk az utat Krisztusban, folyamatos reménységben, amikor őhozzá kiáltunk, és utána bemegyünk az örök reménységben. És egyébként a 2. Tesszalonika 2-be ugyanez van leírva, nézzétek, 2. Tesszalonika 2.13. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és igazságba vetett hit által. Ez a megtérés. Szóval kiválasztott bennünket az Úr. Azt mondja, erre hívott el titeket is a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Itt van a vége, hogy elhívott, hogy aztán bemenjünk az Úrnak a dicsőségébe. És most jön az út. Azt mondja, ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítse meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Azt látjuk, hogy amikor járjuk ezt az utat, akkor mi egy dolgot tudunk tenni. Kitartunk az Úr mellett, és az Úr adja a mi szívünkbe a reménységet. Szeretnék egy példát mondani ezzel kapcsolatban, hogy milyen, hogy is működik ez. Képzeljétek el két gyermeket, akik ugyanabban az iskolában járnak, és mindig ugyanazon az úton mennek haza. És van olyan két gyermek, aki egy ronda útvonalon megy haza. Például mi annak idején Jutkával Budapesten laktunk egy lakótelepen, hát nem valami gyönyörű, egyik ház a másik után, gyárak, stb. Megyünk haza. Megyünk haza ketten. Mitől függ az, hogy megyünk mi haza? Mitől függ az, hogy milyen gyárak vannak? Milyen házok vannak? Nem attól függ. Én egyébként, ha ott megyek, mindig boldogan megyek ott. Valaki nézi, hogy ez egy őrült, hát rettenetes az a környék. De nem, mert én nekem a szívemben az volt, hogy mentem haza, és engem ott várt valaki, az én édesanyám, és tudtam, hogy oda mehetek. És boldog voltam. És hogy volt egy társam, akivel mentünk, és ő mindig lógóral ment haza, ugyanazon az útvonalon. Azért, mert nyomorúság volt otthon. De lehet, hogy tudtok mondani olyan történetet, akik nem Budapesten nőttetek föl, hogy gyönyörű szép helyen mentetek haza. Fák voltak, tavacska, stb. És mentél haza egy gyermekkel, mitől függ, hogy hogyan mész haza? Nem ettől, hanem attól, hogy ki vár otthon. És ugyanilyen nyomorult útvonalon is reménységgel tudsz hazamenni, ha tudod, hogy mi vár otthon, és ugyanolyan gyönyörű szép úton is tudsz menni reménytelenül. Hogyha nem tudod, vagy pedig ha tudod, de az rossz, ami vár. A reménység az arról szól, hogy megtértünk, és megyünk az örökké valóságba, hiszünk Krisztusnak az ígéretébe, és megyünk ezen az úton, örvendezve, nem azért, mert milyen az az út, hanem azért, mert Isten szeretete betölt minket, és reménnyel tölti be a mi szívünket. És végül megyünk, azt mondja a korintusi levélben Pál, hogy ugye a végén megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, ami megmarad, a hit meg a remény az már átalakul ott az örökké valóságban. A hit azt mondom, már csak a bizalom, bizalmat jelenti, azt jelenti ott bent, hogy szeretjük az Istent, és a reményben pedig azt hiszem az öröm fog már csak ott megmaradni, mert már ott nincs mit várnunk, de ott marad a szeretet. Ide haladunk. Azt mondja ma Isten nekünk, hogy légy reménykedő légy reménykedő, a te Istened a reménység Istene. Nézzétek csak, Róma 15-13. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ha reménységedet elveszted az úton, akkor nem fogsz célba érni. Hogyha elindulsz jó reménységgel, de valahol elhagytad a reménységedet, nem fogsz célba érni. Ha feladod, lehet, hogy az Úr a végén megragad és kiránt. Te nagyon fogod sajnálni azt az utat, amit máshogy is megtehettél volna. A Róma 15-13-ban azt olvassuk, hogy nekünk az Istenünknek a neve a reménység Istene. Eszembe jutott Jónás ezzel kapcsolatban. Akkor így beszéltek hozzá, már mint Jónáshoz. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem, amikor nagy viharba kerültek. Mi a foglalkozásod és honnan jössz, hol a hazád és melyik népből való vagy? Ő így felett neki. Héber vagyok, az Urat, a mennyi Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Emlékeztek? Jónás azt mondta, hogy a tengerek Istene az ő Ura. És akkor úgy folytatja, az embereket pedig nagy félelem fogta, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik. Azt mondták, hogy tehettél ilyet? Azt mondták, hát te ember, te őrült vagy. Itt vagy a tengeren, a tengerek Istene elől, és menekülsz. És szeretném most mondani, hogy a reménység Istene az Isten. És azt mondod, hogy reménytelen vagy. Hogy te a reménység Istenét követed, és megengeded a szívedben a reménytelenséget. Hát hogyan kövessük mi a reménység Istenét reménytelenül? A reménység Istene, ha ő a mi Istenünk, akkor a mi szívünkben is reményt kell, hogy adjon. Vagy még egy dolog, amivel meggyőzhet bennünket az ige. Megnéztem, hányszor beszél Isten a reménységről, 136-ot számoltam meg, amikor a reménységről beszél, és találjátok ki, hogy hányszor beszél reménytelenségről az ige. Van-e tippje valakinek? Egyszer. Egyszer van benne ez a szó. Egyébként az a szó az Jobbnál van, amikor azt mondja Jobb, hogy napjaink gyorsabbak a takács vetélőjénél, és reménytelenül múlnak el. Az Isten igéje az nem a reménytelenségről szól, az a reményről szól. És talán mondhatjuk azt, hogy Jobb az az ember, akiről úgy ír a Biblia, hogy igen, ő volt az, aki talán a legtöbb megpróbáltatást kapta. És igen, őneki volt egyszer egy pont az életében, amikor reménytelen volt. De azt mondja Isten igéje, hogy reménykedjünk az Úrban. Vagy még egy utolsó, és aztán befejezem. A Prédikátor 9.4-ben ezt olvassuk. Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. Többet ér egy élő kutya, mint egy döglött oroszlán. Ugye mit jelent ez? Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. A prédikátor látta, hogy aki már a holtak hazájába megy, ő már nem tud reménykedni. És úgy is mondhatnám, hogyha most az új szövetségi módon mondom, hogyha te meghalsz, hogyha te engedsz a reménytelenségnek, akkor nem lesz reménységed. Csak az, ha élők között vagy akkor, és mit jelent ez, hogy többet ér egy kutya, mint egy élő kutya, mint egy döglött oroszlán? Tudjuk, hogy a kutya az a legmegvetettebb állat volt. Arra tekintettek úgy, hogy az a legalja. És az oroszlán, az pedig a csúcs, ugye, az oroszlán. És tudjátok, hogy miért vagyunk sokszor reménytelenek? Azért, mert oroszlányaink vannak, amiket hajkurászunk, mi oroszlánok akarunk lenni, az oroszlán kell nekünk, de az egy döglött oroszlán sokszor. És akkor föladjuk. És azt mondja Istennek az igéje, hogy te figyelj, ne a világi dolgok után nézzél. Hidd el nekem, hogy többet ér egy élő kutya, mint egy döglött oroszlán. Ne azon foglalkozzál, hogy mik azok a te vágyaid, amiket el akarsz érni, és abba reménykedsz. Hanem azt mondja, maradj életben. Tarts ki az Isten mellett. És Isten pedig ígéri, hogy ő a Szentlélek ereje által betölti a lelkedet reménységgel. Neked csak ki kell tartanod. Maradjunk Isten mellett reménykedve. Szeretném, hogyha úgy fejeznénk be, hogy egy imádságot mondunk el közösen. Nyissátok ki a Bibliátokat a 25. Zsoltárnál. Ezt az imádságot fogjuk elmondani, és kérlek benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt. Először elolvasom ezt a Zsoltárt, és mindenki olvassa végig, hogy el tudja ezt mondani. Hogy igaz-e ez rád, ez a Zsoltár? És utána elolvasom, és aztán még egyszer együtt szeretném azokkal elolvasni, akik azt mondják, hogy a szívemből szól ez a Zsoltár, és ezt szeretném ma mondani Istennek. Ezt szeretném ma mondani Istennek ezen az Isten tiszteleten. Most akkor csak én elolvasom. Dávidnak a Zsoltára. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem. Ne szégyenüljek meg, ne vessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Iráig fogjuk olvasni. És most kérlek benneteket, hogy akinek ez az imádság a szívéből szól, szeretné ezt elmondani Istennek, mondjuk el most ezt együtt, és ezzel fogjuk befejezni az igét. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem, vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Amen.